Lőpárati alkalmunk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, Istenünket, 460. énekünket énekeljük, amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, ki értem áldozád magad, fogadj el, Jézusom.
Amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, értem áldozád magad, fogadj el Jézusom. Amint vagyok, nem várva, hogy lelkem megterhezenje, hogy te, aki megtisztíthatod, fogadj el Jézusom. Amint vagyok, bár jövelem, s kénység ágódik lelkemen, kívül hagysz bennem félelem, fogadj el Jézusom. Amint vagyok, aki szerint, hogy kincset lejjek benned én, s derüljön éjszakámra tény, fogadj el Jézusom. Amint vagyok, nincs semmi hát, kegyelmed mit ne törne át, hadd bízz a lelkem rád magát, fogadj el Jézusom. Amint vagyok, már is majd elsorolom fenn, fogadj el Jézusom.
A mi segítségünk, bűnbánati esténk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Jakab levelében. Jakab levele első fejezetéből olvasom Istenünk igéjét, a második verstől a 18-ig. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérjen, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor, ide s oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján álhatatlan ember. A szegény sorsú testvér a méltóságával dicsekedjék, a gazdag pedig megalázott voltával. mert elmúlik mindez, mint a mező virága. Mert felkel a nap nagy hőséggel, és elszárasztja a füvet. Virága elhull, és szépsége elvész. Így sorvad el, vállalkozásaiban is a gazdag. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, Isten kísért engem, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogamva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévejegyetek, testvéreim, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás sem fénynek és árnyéknak változása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, a mi szívünk újra és újra ünneplőbe öltözik, amikor arra gondolunk, hogy te mi hatalmas dolgot vittél véghez ezen a világon. Ünneplőbe öltözik a mi életünk, amikor látjuk a mi Urunkat, Jézus Krisztust, aki győzött a bűn felett, aki győzött a bűn zsoldja felett, a halál felett, aki reménységet adott a mi mindennapi életünkbe. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, azért, mert a mi Urunk Jézus Krisztus a te egyszülöttednek diadalát láthatjuk a mi szimbólumainkban is, és hirdethetjük, mondhatjuk, hogy valóságos az, amit értünk tettél. Nem látszat, hanem egyedül igaz és szent dolog, ahogyan a kereszten fiadat érettünk, odaáldoztad, hogy megmentsen bennünket. A legszebb, Urunk, amit láthatunk, a te nagyságod, aki mindent odaadtál értünk, értem, hogy életünk és életem lehessen. És mégis, Urunk, a leghitványabb dolog, hogy mi ezt elfelejtjük, sokszor a magunk erejét támaszkodunk, beszédünkkel, magaviseletünkkel gyalázunk. Jó újra és újra rájönnünk, rádöbbennünk, hogy nem nálunk van az igazság, hanem te nálad, a te fiad van, ami megváltunk van. Engedd, Urunk, hogy vele nézzünk a szabadság tökéletes tükrébe. Engedd, Urunk, hogy igéd bennünk mélyre ható, valóban mélyen szántó, egész életünket megújító változást hozzon végbe, és hogy add, hogy ebben akarjunk élni, hogy ez a miénk lehessen. Add azért, kérünk most igédet, szent lelked által vezessen bennünket, hogy valóban úgy járulhassunk majd vasárnap a terített asztalhoz, mint aki bűnös, de akit te megigazítottál. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésre. 377. énekünket keressük meg, és énekeljük most mindhárom verszakával. Szentlélek, védj körül bennünket, Így kezdődik ez a dicséret.
Szent lélek, vígy körül bennünket, szented meg szívünket, készíts neked imádására, magasztalására, hogy téged szívből imádhassunk.
Azok az igéi, amely alapján Szent Lelkét segítségül hívva a mai bűnbánati alkalmunkon az ő üzenetét szeretném hirdetni. Írva található Jakab levelében, az első fejezetben, a 12. versben, valamint a 22., 23. és 24., 25. versekben. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát, megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Amen. Kedves testvérek, a felolvasott két igét egyetlen egy szó kapcsolja össze, a boldogság szava. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, és boldog ember az, aki az igének nem csak hallgatója, hanem az igének a cselekvője is. Jakab apostol nagyon őszintén, nagyon szépen és nagyon tisztán beszél, és fejtegeti azt, amit a mi őseink valamikor a puritán mozgalomban megfogalmaztak és kerestek, így foglalták össze, hogy mi is a mi kegyes életgyakorlatunk. A mi hitünknek a praktikuma, a mindennapja, az, ahogyan megéljük a mi hitünket a hétköznapi életben. Jakab egy olyan gyülekezethez szól, amely gyülekezet valahol az első században, és talán a legközelebb, a mi Úrunk Jézus Krisztus halálához és feltámadásához kezdi megélni a hitét. És nagyon furcsa, mert a mi gondolkodásunkban, a mi keresztény gyakorlatunkban, erről egy alkalommal már bővebben is szóltam, most csak jelzésértékűen szeretném idehozni egy júniusi evangelizációban, amikor a rómaiakhoz írott levelet olvastuk, hogy az első századi keresztjének, amikor hitre tanították a másikat, akkor elsősorban, és most az elsősorban időben gondolom, hogy először nem a hitvallásokat tanították meg velük. Nem az volt az első, hogy a heidelbergi kátét, most értsük jól, nyilván nem volt heidelbergi kátét, és nem volt második helvét hitvallás, hanem azt mondták, hogy a keresztény élet gyakorlat az, amelyben világossá válik, hogy valaki Jézus Krisztus követője, vagy nem. Hogy az élete gyümölcstermő élete, na vagy nem. Van-e abból valami kézzelfogható, látható a mindennapjain, amire Jézus tanított, amit Jézus mondott a búcsúbeszédekben, amire Jézus felhívott, a nagy új parancsolat, a szeretet parancsa, ez hogyan jelenik meg a hétköznapokban, hogyan fordul oda az első századi keresztény ember az özvegyhez, az árvához, a nincstelenhez, hogyan fordul oda a megalázotthoz, hogyan beszél az élete Jézus Krisztusról. Az első, így mondom, az első tananyag az éppen ez volt. Váljék el valakiről, hogy igazán Jézus Krisztus követője. Értitek, nem arról van szó, beszélgetünk erről sokat Jakab levelét olvasva, sőt most persze mondhatjátok, a kínos és kellemetlen vagy megrázó részeket még nem olvastam fel előttetek, a Bibliaolvasó vezérfonal szerint olvastuk, a hit és a cselekedeteknek a nagy küzdelmét és a nagy tulajdonképpen harcát, ahogyan szoktam mondani a teológia történelem, ezt most nem hoztam ide, nem erről beszélek. Meggyőződésem az, hogy a levél azoknak íródik, akik Krisztusról már hallottak, akik Krisztust valamilyen formában az életükbe befogadták, és most el kell, hogy váljék, hogy a hétköznapi életben ez mit is jelent. A szavajárásukban, a kézmozdulatukban, az imádságukban. És ezt követte az ő életükben, amikor ez a felkészítés megvolt, vagy megbizonyosodtak arról, hogy valaki valóban Jézus Krisztusnak a követője, ezt követte a hitvallásosságnak, a Krisztusinak, mondjuk így, akár a Filippiekhez írott levélből, a Krisztus nagy himnuszának a megértése, megtanulása, annak az elmondása, és az utolsó pillanat volt befogadásnak nagy aktusa, a keresztség sákramentumának kiszolgálása. És a keresztség sákramentumának kiszolgálásával valaki része lehetett annak a nagy örömteli titoknak, amire mi is készülünk, amikor oda járul a terített asztalhoz. Az úrvacsorai közösségnek a részévé lehetett. És talán már a könyökünkön jön ki, ahogyan szoktuk ezt mondani, Szűcs Ferenctől tanultuk, mindannyian ezért mondjuk, a régi ősi liturgiában, amelyet az ortodoxok a mai napig mondanak, az úrvacsora előtt elhangzik a mondat, hogy akik a hitoktatásban részt vesznek, a katekumenusok, azoknak el kell hagyniuk a templomot. Azoknak, amikor a hit lényegi része, a titok érkezik, akkor még el kell hagyniuk az Isten házát, katekumenusok, távozzatok, hangzik a liturgiában. Akiknek a hitéről még nincsen meggyőződés és megbizonyosodás, azok a lényegnél, a titoknál, Krisztus áldozatánál még nem lehetnek közösségben a többiekkel. Hogy is van ez velünk? Most mi már nem a keresztségünkről beszélünk, nem a konfirmációnkról beszélünk. Az úrvacsora közösségéről sem ebben az összefüggésben beszélünk. De az Isten igéje mégis megpróbál bennünket. És az első boldog mondása időben a második boldog mondás. Egy boldog ember az, aki az igének a meghallója, és az igének a megcselekvője. Boldog ez az ember. Tegnap erről beszéltem hosszabban Kalászon, ezt most nem fogom teljes egészében megismételni, de egészen röviden csak annyit, hogy arról a boldogságról szóltam, aminek hiszem, hogy akik itt vagyunk, részesévé lettünk, hogy az Isten az életünkben egy mély szántást végzett. Nem arról van szó, hogy a fülünket bedugóztuk az Isten igéje előtt, hanem az életünkben Isten valamit megmozdított, és azt kérdezte tegnap este, hogy vajon ez átfordult-e életgyakorlattá. Az égiket jól tudjuk, talán nem kívülről és nem pontosan, de hogy mindaz, ami a szívünket megmelengeti, mindaz, ami a kegyességünknek az alapját adja, az vajon élet vitellé vált-e. Megvallom őszintén, lehet, hogy ti is érzitek, vagy éreztétek már ezt velem kapcsolatban, akkor ezért nekem kell bűnbánatot tartanom, de egészen bizonyosan én is éreztem már, volt egy-két olyan beszélgetésem, amely beszélgetésben nagyon-nagyon sok ige elhangzott, nagyon sok igei utalást egészen pontosan meg tudtunk határozni, hogy mi mit jelent, de mégis az egészet olyan üresnek éreztem. Hogy nagyon sok drága ige az ember életének a felületét valahogyan megkaristolja, de minthogyha nem e szerint élném az életemet. Mi, akiknek az életében Isten ezt a nagy barázda szántást már elvégezte. Az ugart már föltörte. Mi együtt, akinek az életében Isten a magot elvetette. Vajon mikor fordul kalász termővé az életünk? Mikor lesz annak a csendes bizonyossága, hogy Isten ezt a gyümölcsöt adta nekünk? Ne gondoljátok, hogy ezt rátok akarom olvasni, ebben én magam is küzdök és szenvedek. Én magam is küzdök és szenvedek. Vajon gyümölcs termője az életem? Bevallom, a szószéken sokkal könnyebb, mint otthon. Bevallom. Ez az én bűnöm. Nagyon jól tudom, talán még így úgy mondom is, ezt én nem akarom megítélni, nem azért, hogy hizelgést vagy egyebet várjak. De az, hogy az én életemben mit végezel az Isten, annak a gyakorlata micsoda, azzal meg kell küzdenünk. És azt hiszem, hogy egy bűnbánati alkalom az pontosan erre való. Hogy ez, úgy, mint ahogy hallottuk, a május végi evangelizációban Módis Miklósnál, aki végigment az ószövetségi vizes járatokon, nagy vízi alagutakon hirtelen, hogy fölkavarodik minden az ember életében. Ezt ki kell tisztázni. Jakab ezért mondja, milyen bölcs, mennyire egyértelmű, és mennyire nem moralizáló az, amit mond, hogy boldog ember az, aki az igének a megcselekvője is. És azt hiszem, hogy ha belenézünk a teológia nagy történelmi pillanataiba, azokba az eseményekbe, ahol nem dogmák születtek, hanem emberi életek változtak meg, mindig ez történt. Testvérek, egy példát hozok ide, és utána ebben a példával szeretném átvezetni a másik mondani valóját is az igének, Dietrich Bonhoeffernek a példája, akit börtönpásztorként ismerünk, leginkább nagy teológus ő, gyönyörű doktori disszertációt ír a követésről, Krisztus követéséről. De ennek a gyakorlati teológiája ott van azon a soron, ahonnan embereket vittek akasztani. Ugyanúgy, mint ahogyan a mi történetünkben. Nekem megdöbbentő volt, amikor először voltam a terrorháza múzeumban, az a liftes élmény, amíg az ember felső szintről lemegy az alsó szintre, és egy halálra ítélt beszél arról, hogy hogyan is zajlottak az akasztások. Ott az Andrássy úton. Hogy embereket néha hajnalban fölvertek, hallották már napokkal korábban, hogy ácsolják a vitófát, és amikor kivitték, kiállították, amikor a nyakába tették a kötelet, akkor néhányaknak azt mondták, hogy csak vicceltünk. És másnap újra hallották, hogy ácsolják a vitófát. És nem tudták, hogy ki következik. Testvérek, Dietrich Bonhoeffer egy másik diktatúrában éli meg ugyanezt a börtönben. És az, amit Krisztus követéséről ír, hogy Krisztus követése a halálig való követés, annak a gyakorlati része ott, a síralom soron. Az utolsó percek, órák során jelenik meg. És Bonhoeffernek van egy gyönyörű verse, Ki vagyok én, amelyben ő is keresi, hogy Isten mire rendelte őt ebben a világban. És mégis úgy kell szólnia azokhoz, akik talán halálba mennek, hogy életük legyen. Az utolsó esély szavával. Az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyetek. Számomra ebben példa Dietrich Bonhoeffer. És példa lehet az a sok-sok mártírja, reformátora, ami egyházunknak, más egyházaknak is, akik így adták az életüket. Az élet gyakorlatuk beszél a hitükről. És miért mondtam, hogy átkapcsolásul legyen ott Dietrich Bonhoeffernek a története? Azért mondtam, mert a gyakorlati teológia, a mindennapi életgyakorlat teológiában ott van egy másik boldog mondás. Hogy tudnélik? Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart. Meg olyat is olvasunk, teljes örömnek, mondhatnám kicsit úzással, nem ez van a szó szereti igében, teljes boldogságnak tartsátok, amikor kísértésekbe estek. Megvallom őszintén azt is, hogy a múlt héten beszélgettünk erről a kísértésnek a szaváról itt a mi bibliaóránkon, sőt, erről az igéről vasárnap délelőtt én magam is szolgáltam. Pilis Csabán volt egy hálaadó Isten tisztelet, ahol szolgálhattam. És délután pedig egyházkerületünk vezetője, püspöke vette föl ezt a szót egy lelkész beiktatáson. Boldogságnak tartsátok, hogyha kísértésekbe estek. Hát, ott azért ott konokor bólogat, rázta mindenki a fejét, lelkész beiktatás, erdőkertesen, 14 év után, új templom, új presbitérium, új parókia, új lelkész, első lelkész, és a püspök meg ezt mondja, hogy boldogságra tartsátok, hogyha kísértésekbe estek. Hát, kösz, nem? És mégis egy szóval világította meg ennek az értelmét, amit az ige így mond, a boldogsághoz hozzátartozik, az álhatatosság. Ismerem én ezt a szót, sőt azt is tudom, hogy a mi 20. századi teológiánkban kinek a szava volt, Vályi Nagy Ervinnek volt a nagy szava, az álhatatosság szó, külön a Minden idők peremén című könyvben erről beszél is, a görög megfelelője az, hogy hypomone. De hogy mit is jelent ez a hypomone, ezt megvallom, nem nagyon értettem. Ez azt a súlyt jelenti, ami alól az ember legszívesebben kirohanna, de nem teheti meg. Mert nincs rá lehetősége. Ez az a teher, nem bűn, az a teher, amit legszívesebben ledobnál az életedről. Az a súly, amivel edz téged az Isten, de nem teheted meg, hogy ledobd. Valami alatt, valaminek a súlya alatt kell az életednek maradnia. Legszívesebben szabadulnánk tőle, de nem tudunk szabadulni tőle. Olyan ez, kedves testvérek, mint Pál apostol életében, amikor azt mondja a gyönyörű ige, az egyik felét, azt mindig mondjuk, tövis adatott a testembe. És ami alól az apostol szeretne szabadulni, azt mondaná, kértem az Urat, hogy vegye el ezt a tövist. De mit mondott az Úr? Ezt már mindannyian tudjuk. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által jut célba. A hypomone ezt jelenti. Valami olyan van az életünkön, olyan teher, amit nem kívánunk. Olyan súly, amit tudunk hordozni, de könnyebb lenne nélküle. Ugye értitek? Ti is tudjátok, nektek is van ilyen az életetekben, az enyémben biztosan van ilyen. Amiért könyörögsz, hogy az Isten vegye el, és nem veszi el. Ami lehet, hogy éveken, évtizedeken keresztül ott van az életedben, és nem változik. Tudsz-e ez alatt a teher alatt arra a kegyelmes Istenre nézni, aki mindent odaadott érted. Teljes örömnek tartsátok, és boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. A hipomoné nem azt jelenti, hogy Isten benyom a víz alá. A hipomoné nem azt jelenti, ez az álhatatosság, hogy Isten meg akar téged folytani. Ez a bűn. A bűn azt, Tariska Zoltán mondta mindig, hogy teljesen mindegy, hogy 2 centiméterrel van az ember a víz alatt, vagy pedig a Mariana árokban van lent. Az lényegtelen. Ott ugyanúgy meg lehet fulladni. Isten nem ezt akarja. A hipomoné nem ezt jelenti, hanem annak az alul maradásnak a tudását, amelyet el kell hordoznunk. Miért? Hogy ne maradjon semmi a kezünkben. Ne maradjon semmi kapaszkodó a kezünkben, testvérek. Hogy ne legyünk olyanok, mint a nagy mesehős, hogy a hajánál fogva ki tudja húzni magát a mocsárból. Mert mi legszívesebben ezt tennénk. Hát valljuk be őszintén, hogy mi leginkább önmagunkban bízunk, hogy ehelyett az legyen, ami a református zsoltárunká lett, te bennem bíztunk elejétől fogva, hogy Uram, te légy az, aki segítesz ennek a hordozásában. Uram, te légy az, aki felemelsz engem. Uram, te légy az, aki megerősítesz engem. Hogy ne legyen senki és semmi az életedben, csak a kegyelmes Isten. Hogy tényleg ki tudjuk mondani azt, hogy minden kegyelem ebben az életben. Tudjátok, milyen drámai volt, én bele sajlult a szívem ott, ahol most Ilike ül, 2 órával ezelőtt ült egy kislány, konfirmandos kislány, és kérdeztem, hogy na, mi volt gyerekek az iskolában, stb. És akkor azt mondja, meghalt a tanítónéni. 5. vagy 6. a kislány, tehát nem most tanítja, az alsós tanítónénie. És láttam, hogy már nem lehet viccelődni. Hogy mi történt veled a héten, miből írtál dolgozatot. Ez a kislány itt ült, belegyökerezett a lába, vagy a feneke a székbe, amikor kimondta ezt, hogy a tanítónéni, a csillanéni meghalt. Értitek? Minden kegyelem. És ezért boldog ember az, és itt kapcsolok, és itt fejezem be a mi bűnbánati alkalmunkat, hogy miért is tették az első századiak azt, hogy azt nézték, hogy mutasd meg a te cselekedetedet. Nem azt, hogy mi vezetett az üdvösségre, ne így értsük. Mutasd meg a cselekedetet, és megmondom, hogy milyen a hited. Értitek, hogy ezért mondták azt, hogy maradjatok alul, tudjatok alul maradni. Egy olyan kultuszban, ahol a császár volt az Isten, mindenki a rabszolgája volt ennek a császárnak. Hogy tudj ebben a rendszerben, ebben az idegen politikai rendszerben megmaradni. Ez az kell, hogy tud viselni a terhet az életedben. Azért, hogy megragadjon téged Istennek a kegyelme, mert nem hagy magára az Isten, mert oda nyúl hozzád, mert szeret téged az Isten. Legyetek őszinték, legyünk őszinték, magamnak is mondom. Hogy sokszor csak ez az egyetlen egy kapaszkodónk marad, hogy kegyelmes az Isten. De azt addig nem értem meg, amíg más van a kezemben. Nem pedig összekulcsolva az Isten. Nehéz leckehez, nem könnyű. Mert valahogyan ezt kellene az élet gyakorlatunkban megvalósítani. Valahogy ezt kellene megérteni és megvalósítani. Ezért nagy tükör az Isten igéje újra és újra, és ezért nagy kegyelem, hogy megterítjük az Úr asztalán, Csabánkán, Budakalászon, Tomászon. És ezért nagy kegyelem, hogy az Isten az ő fiában odahív ehhez az asztalhoz. Hogy megért, megértsen. Minden csak kegyelem. Amen. Imádkozzunk! Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyám, Jézus Krisztus által, a Te igéd egészen konkrétan megmutatja nekünk azt, Úrunk, hogy hol van a mi cselekvő képességünknek a határa. Hogy vannak olyan dolgok, amelyekbe beleesünk, amelyek ellen mi lázadozhatunk és rúgolódozhatunk, de amelyek az életünk nagy próbái. Végső nagy próbái. És Te nem azt kéred, és nem azt várod, hogy akkor mi ebbe beletörődjünk, és akkor mi azt mondjuk, hogy jó, hát ha így van, akkor így lesz, akkor nincs segítség, nincs megoldás, hanem önmagadat adod a Te fiadban, Jézus Krisztusban, mint a kegyelemnek drága és egyetlen egy forrását. Urunk, engedd, hogy így legyünk a Te ígédnek megtartói, ne csak meghallói, hanem megcselekvői is. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért a néhány óráért és néhány percért, amíg láthatjuk a Te dicsőségedet, hatalmadat. Köszönjük a kirendelt kegyelmi időt. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi szeretteinkért, gyermekeinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegeinkért, Klári néniért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért a gyászoló családért, ahol csak a tanítónén nevét tudjuk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a kórházi kezelésre járókért, az ő családjaikért. Add a Te reménységedet a legnehezebb órákban, percekben is. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért. Imádkozunk ezeken a napokon azokért, a pillanatokért, amikor érezhetjük és tudhatjuk, mások küzdöttek azért, hogy mi szabadok lehessünk. Szabadon hallhassuk a Te igédet, meleg környezetben, fegyverropogás nélkül hallgassuk a Te szavadat. Légy áldott ezért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, ahogyan jeleztem, Urunk asztalát vasárnap megterítjük, bűnösöket hívja a mi Urunk, hogy a kegyelem asztalához, trónusához járuljunk. És hogy az életünk nehogy folytatódjék, ahogy odaérkeztünk. Még egy hirdetést hadd mondjak az alkalom előtti beszélgetés hozzá, csak egy perc volt, hogy november 9-én Pátyon női imanap, csendes nap lesz, erre vasárnap Isten tiszteletünk utánig tudunk jelentkezni, azért, mert most abban maradtunk, hogy a közös utazást megszervezzük, a jelentkezőköz mérten kell buszméretet rendelnünk, ne legyen ebből félreértés, kérem, hogy aki elkészül erre az alkalomra, az szóljon, hogy mindezt szép rendben megrendelhessük. 503. dicséretünk legyen a mi záró énekünk. Kedves énekem, nekem is mindegyik versszakát énekeljük. Már nyugosznak a völgyek, az erdők, minden földek, már alszik a világ.
Már nyugosznak a völgyek, az erdők, minden földek, már alszik a világ, de még eljön.
Amen.
Fennállva vegyük Isten áldását. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békességet kívánok mindenkinek.